Az adatépítész az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja. Több mint 4 éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb ismeretterjesztő magyarázatokat a data science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassa nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok, hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com/adatépítész címen. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com/adatépítész, természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! A mai adás egy picit rendhagyó lesz, ugyanis ismét felkértek egy interjúra, vagyis hát egy beszélgetésre, ahol a ChatGPT volt a téma, de egy szerintem érdekes, vagy legalábbis eddig általam nem hallott perspektívából, ez pedig a ChatGPT politikai felhasználása, ez alatt azt értem, hogy mondjuk hogyan lehet-e, hogyan használhatja egy politikus, vagy bármilyen olyan személy, aki valamilyen közügyben, tehát most lehet, hogy ez egy önkormányzati képviselő, egy polgármesteri történetről beszélünk, de persze egy miniszterelnök is, tehát most mindegy, hogy milyen a politikus, tehát hogy egy ilyen politikai szemszögből hogyan működik, vagy hogyan használható a ChatGPT és ahhoz hasonló megoldások, vagy úgy általában az AI. Hát innét indult a beszélgetés, azért több fele elágazott egyébként. Szerintem nagyon jót beszélgettünk. Talán aki régóta hallgatja az adást, az adatépítést, az tudja, hogy többször is szerepeltem már a Pátria Rádióban, és az akkori műsorvezetővel beszélgettem most is, bár most nem a rádióban fogunk majd megjelenni. Ebből készítek most egy dupla epizódot, mert ez egy nagyon hosszú beszélgetés volt. Mielőtt ebbe belevágunk, szeretném elmondani nektek a tuti hírt, hogy június 5 és 8 között kerül megrendezésre, ezúttal most össze, két rendezvény is összevontan, tavaly ez két külön rendezvény volt, idén egy időpontban és helyen kerülnek megrendezésre, ez a Budapest Data Fórum, illetve a Budapest ML, azaz Machine Learning Fórum, tehát együtt és közös helyszínen. Még egyszer június 5-8, ezt tudom ajánlani nektek ezt az eseményt, mivel hát az országban 2-3 olyan szerintem nagyon színvonalas rendezvény van, amit minden évben, vagy hát most már hosszabb ideje minden évben megrendeznek, és ez az egyik. Most jó, hát mondhatjuk, hogy a ML Forum meg a Data Forum az eddig kettő volt, most egybe van, értitek, tök minden, most nem ez a lényeg, hanem hogy ezt merem nektek ajánlani, nem csak magyar, hanem külföldi előadók is lesznek, bár még nem végleges a program, de szinte biztos, hogy lesznek. És ez egy nagyon magas szakmai színvonalat képviselő program. Ez egy hibrid esemény lesz, tehát meg lehet jelenni fizikailag is, meg streamelve is meg lehet nézni online módon. A részleteket nézzétek meg, tehát Budapest ML Fórum, Data Fórum, Google kidobja. Lesz itt minden, tehát lesz tutorial, lesz ilyen klasszik előadás, lesz szó téma gépilátásról, NLP-ről, mindenféle ML esettanulmányokról, adatarchitektúrákról, tehát így az adatos témák azok így, most, hogy ez a két esemény össze van vonva, ez így teribe lesz járva, körbe lesz járva. Gyakorlatorientált félnapos workshopok is vannak, ez a tutorial nap, ez a június 5, úgyhogy hát én ezt tudom nektek mindenképp ajánlani, és ami a tuti hír, hogy kaptunk hozzá, már mint mi így adatépítész hallgatók egy kuponkódot. Ha beírjátok azt jegyvásárláskor, hogy adatépítész, nyilván ékezetek nélkül, tehát adatépítesz 30, a 30-as számmal nyilván, akkor a konferencia napokra 30% engedményt kaptok, a tutorial napra meg 20-at, ami azt gondolom, hogy hát azért az egy cigliff, tehát az már nem az, hogy jó, 26 forint engedmény, tehát azért 30% az 30%. Ez most érvényes, ugye a napokban, ez egy ilyen first minute, vagy early bird időszak, vagy mindegy, hogy fogalmazunk. Utána ez a kód már inaktív lesz, és akkor is valószínűleg lesz még valamilyen kód, csak már nem lesz ennyire ütős, mint most valószínűleg. Ezt most még így nem dumáltuk le. Tehát én a média, egyik média partnere vagyok az eseménynek, de mondom, ismerem a szervezőket, és ez egy nagyon, tehát tényleg ez most már többször bizonyított, tehát nem először van, ez egy nagyon magas szintű konferencia, úgyhogy tudom ajánlani nektek. Tehát még egyszer Budapest Data Forum és Budapest Machine Learning, az az ML Forum, június 5 és 8 között, ahol az ötödike a workshop, tehát a tutorial nap, ahol lehet így együtt kódolni kvázi, vagy hát ilyen gyakorlatilag, tehát a másik kettő az ilyen hagyományosabb konferencia nap, és az adatépítész 30 kuponkóddal, ahol nyilván a 30 a szám, az adatépítész meg adatépítész ékezetek nélkül, azzal nagyon jelentős kedvezményt tudtok magatoknak begyűjteni, úgyhogy én javaslom, hogyha egy kicsit is érdekel benneteket ez a téma, és van lehetőségetek elmenni egy konferenciára idén, akkor ez lehet az, szerintem. Néhány olyan van, amire ezt tudom mondani, ez az egyik közülük. És hát jó, ez a kuponkód, ez meg azért elég cool, mert azért 30% az 30%. Ennyit akartam nektek így beharangozni elsőnek, nyilván ezt még több adásban is be fogom mondani, és akkor mostantól majd átvágunk, vagy átvágok a beszélgetésbe. Remélem ez is tetszeni fog nektek. Sziasztok!
Jó, akkor nem tudom, láttad a cikket, amit küldtem?
Félig, mert a paywall egy ponton túl, tehát azt írta, hogy beenged, de aztán így elhalványultak a betűk pontot, ahol a Benes dekrétum volt szó.
Ja, igen,
de nem baj, mert szerintem azért a lényeg megvan.
Ott kéri a regisztrációt, szerintem ott meg kell csak adnod egy e-mail címet, és akkor olvashatod elvileg tovább, bár a fene tudja. Jó, akkor így ezzel szórakoztunk, de én egy kicsit talán filozofikusabbra, meg más irányba terelném, ez csak egy ilyen tesztje volt annak, hogy tulajdonképpen hogyan is gondolkodik bizonyos kérdésekről a jelenlegi állapotában ez a MI modul. Engem az érdekelne, hogy egy kicsit általánosabban az elején próbáljuk megközelíteni, hogy szerinted a mesterséges intelligencia jelen állapotában miért tud hasznos lenni mondjuk egy politikus számára, és miért nem tud hasznos lenni egy politikus számára?
Ez egy hosszú kérdés. Szerintem hasznos tud lenni bárki, tehát egy politikus számára is, nagyon sokféleképpen. Pont úgy, ahogy mindenkinek, meg minden vállalatnak, tehát hogy az AI az beépül az életünkbe, egy csomó szolgáltatást jelenleg is azon keresztül érünk el, tehát hogy egy Spotify-t hallgatunk, vagy egy YouTube-ot nézünk, vagy Facebookozunk, akkor ezek ott vannak a háttérben észrevétlenül, és pont ilyen módon tud támogatni egy politikust is. Tehát abban a kérdésben, hogy milyen módon jut el mondjuk az ő üzenete, milyen hatékonyan tudja azt eljuttatni, milyen hatékonyan tud megszervezni egy kampányt. Gondolhatunk itt mondjuk akár egy e-mail kampányra is, ahol mondjuk meg kell szövegezni valamit, és sok valamit, és tömegesen kell testre szabni, piackutatni kell, szűrni kell, klaszterizálni kell, ez mind működhet, és működik is, tehát hogy ez végül is nem a jövő. Tehát, hogy ez már most is így van. És itt nem arra kell gondolni, hogy van egy politikus, és akkor neki van egy hatalmas számítógépen valami sötét teremben, és akkor ott nem tudom, amit ott csinál, hanem arra kell gondolni, hogy a YouTube algoritmus jól tudja kezelni, és akkor az ő videói mondjuk előrébb jutnak, és ez egy jó hirdetési felület. Arra kell gondolni, hogy jól tud ennek segítségével, mondjuk, ha már ugye a ChatGPT kapcsán kezdtünk el beszélni, mondjuk meg tud fogalmazni nagyon gyorsan egy jól megírt levelet. És hogyha ez nyilván nem olyan nagy kunszt, hogyha egy levelet kell az embernek írnia, de hogyha mondjuk meg kell írnia egy intenzív, mondjuk 2-3 hónapos kampány van, mondjuk valami választás, vagy valami hasonló esemény előtt, akkor ott mondjuk meg kell írni 200 levelet, különböző fajtát, nagyon gyorsan kell adott esetben reagálni, mert van valami aktuális történés, a kampány második hónapjában történik mondjuk egy világpolitikai esemény, mondjuk kitör egy háború a szomszédban, és erre valahogy reagálni kell, akkor lehet, hogy, sőt nem lehet biztos, hogy fontos, hogy 2 hét múlva sikerül eljutnunk oda, hogy akkor mik lesznek az üzenetek, és azokat az üzeneteket aztán hogy fordítjuk le egy reklámspotba, vagy egy e-mailbe, vagy tök mindegy mibe. vagy miután megvannak az üzenetek, 4 perc alatt megírja ezeket a spotokat, tehát gyakorlatilag ott a copywritereknek a munkája. Hát vagy könnyebb lesz, vagy adott esetben akár helyettesíthető is lesz, vagy részben helyettesíthető lesz. És ezzel el is mondtam egyébként most így titokban burkoltan a válasz másik felét, hogy hol nem. Tehát, hogy ehhez kell, hogy az adott politikusnak legyen egy üzenete. Én relatív konzervatív vagyok abban az értelemben, hogy én vallom azt, hogy nem árt, hogyha a politikusnak van egy üzenete, célja, és akkor azt próbálja elérni, és akkor a választók meg eldöntik, hogy a számomra fontos-e vagy sem, és akkor oda szavazok. Ugye ma nem, azért ma nem ebbe az irányba megy a világ, hanem ma abba az irányba megy, hogy megmérjük, mit akarnak a választók, aztán mindenki azt mondja, és meglátjuk, ki mondja ügyesebben. Tehát ugye ez a populista irány az, ami nagyon sokszor látunk kampányokban. Ennek azért nagy divatja volt az elmúlt években, így a, mondjuk így, hogy a nyugati világ, de nem csak a nyugati világban, hiszen hát Balszoránó, remélem jól mondom a nevét, aki ugye most megbukott ezzel a fajta kampánnyal, vagy ezzel a fajta kommunikációval, de hogy ott gyakorlatilag ott ugye ez ment, hogy gyakorlatilag már az üzenet nem volt, hanem a gyakorlatilag egy ilyen konstans volt ilyen népszerűségi verseny, és akkor az éppen népszerű gondolatokat mondta a politikus, remélve, hogy ezáltal népszerű lesz, amik között értelemszerűen ellentmondások voltak, de senkit látszólag nem zavart. Na mindegy, de hogy én vallom, hogy azért ez nem, hosszú távon ez így lehet ezzel nyerni, amúgy szavazatokat, meg választást, ez látszik több országban is. De hosszú távon meg nem nagyon lehet ezzel előrébb jutni, ez a, én csak ezt ilyen Facebook politikázásnak hívom, tehát, hogy amit éppen a Facebookon leggyakrabban feldob a hír, akkor azt kell nyomatni. Tehát ugye ez a, tudjuk ezt a folyamatot, hogyha valami szörnyű hír jön, hogy nem tudom, hogy kisgyerek meghalt, és valami borzalmas tragédia történt, akkor ugye a komment szekcióban megjelennek az emberek, akik instant szeretnék azonnal a halálbüntetés visszaállítani, és azon a 2 héten ezt kell kampányolni. De lehet, hogy rá 2 hétre meg nem ezt kell kampányolni, hanem pont az ellenkezőjét. Tehát, hogy... De hogy abban nem tud segíteni az AI, hogy legyen értelmed neked, mint embernek, mint politikusnak, hogy célod legyen. Abban viszont, hogyha már van, az hogy juttatod el, meg hogy használod fel, abban 100%-ig.
Az viszont tök érdekes, hogy ugye novemberben volt egy ilyen kísérlet, nem tudom, egy kicsit ilyen média hack szaga volt az egésznek, de ha igen, akkor a kérdésfelvetésnek tök érdekes volt, hogy Dániában alakult egy szintetikus párt nevezetű valami, ami azt hirdette magáról, hogy a pártelnök egy mesterséges intelligencia, és bár nem indultak el a választásokon, meg stb., de felvetették azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha a policy-ket, meg hasonló dolgokat, azt egy mesterséges intelligencia találja ki, tehát magának a mesterséges intelligenciának van egyfajta üzenete, és hát javasolt mindenféle dolgokat, az emmi javasolt olyat, hogy legyen 100 000 dán koronás alapjövedelem, ami egyébként nagyjából 14 000 euró, délelőtti telefonbeszélgetésünkre utalva, hát igen, ez nem egy rossz ötlet. Meg javasolt, jó, hát ez... javasolt mindenféle más okosságot is. Azt mondta, hogy az első törvény, amit meghozna, az lenne, hogy minden politikus használjon mesterséges intelligenciát. Tehát itt van egy kicsit média hekszaga, de...
Ez teljes mértékben az, ez szakmailag ez komolytalan. És de... most nem a jogilag is, tehát nyilván nem lehet megválasztani nem embert, meg tehát, hogy nyilván vannak ilyen aspektusai is, amihez kevésbé értek. AI szempontból kevésbé, egyáltalán nem. AI szempontból viszont ez abszolút komolyan vehetetlen. Tehát...
De alakult egy ilyen felvetés, hogy a mesterséges intelligencia nem rendelkezik azokkal a negatív attribútumokkal, amikkel mondjuk egy politikus rendelkezik. Tehát...
De igen.
Az emberek szemében. Tehát
ja, az
most egy ilyen kommunikációs felvetést dobok fel, hogy lehet-e, vagy lehetne-e egy mesterséges intelligenciára tökéletesen gondolkodó, elfogulatlan politikai vezetőként tekinteni, aki mindenre tud bizonyos helyes választ adni.
Erre egyértelműen nem a válasz, és ez nem az én véleményem, hanem ez objektíve így van. Ahhoz, hogy ezt mindenkinek egyértelmű legyen, ahhoz két mondatot hadd mondjuk arra, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia a mai gyakorlatban. Mert a mesterséges intelligencia, mint fogalom, ugye az az informatika egy ága, aminek több ága van, az egyik ága az a gépi tanulás, ugye az intelligenciának több aspektusa van. Egyébként már itt bukik a történet, mert ugye valójában nincs annak definíciója, hogy intelligencia. Tehát, hogy jelenleg nincs mondjuk a pszichológia tudományában, mondjuk várhatnánk ezt, hogy legyen egy olyan definíció, hogy na ez effektíve leírja, és ami ez, az intelligens, ami nem ez, az nem az, és akkor ez alapján egyértelműen el tudjuk dönteni egy élőlényről, mert nyomás praktikusan egy állatról, mert nagyon, azon nem nagyon szoktunk gondolkodni, hogy intelligens egy virág, de végülis lehetne, és akkor ott meg tudjuk húzni a határt, hogy na, a nem tudom milyen majom az még igen, vagy a sertés az még igen, de a tudom én kanári már nem. Tehát, hogy ilyen fogalmunk nincs. Úgyhogy ezt tegyük is félre, tehát itt elvesztettük igazából a teljesen tudományos megközelítés lehetőségét. De hogy ami, bármi, ami ma létező AI, az gépi tanulás. Semmilyen más kognitív képessége nem mímel a számítógép, és ezt is mímeli. Ezzel nem lebecsülöm, mert hát például ebből élek, tehát nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ez rossz vagy kevés, de hogy azért helyén kell kezelni. Tehát itt arról van szó, hogy nagyon nagy mennyiségű mintaadat alapján, van, ahol ez a internet írt szövegének egy jelentős része, van, ahol előre betáplált szövegek, ilyenek vannak benne, mint mondjuk a komplett Wikipédiát le lehet, ugye ez bárki letöltheti egyébként a Wikipédiát, mint olyat, nem is olyan nagy fájl egyébként az írásos része, tehát a képek nélkül. Ma már ez meglepően kicsi mai szemmel. És mondjuk filmek, és ugye volt a Gutenberg projekt, ahol rengeteg régi, de klasszikus irodalmi művet feldolgoztak, ezeket mind betöltik. Meg egy csomó ilyen szabadon elérhető szöveget. És ezen tanul, és ez alapján alakít ki egy olyan belső állapotot, most nem akarok a technikai részletekbe belemenni, felesleges, ami mentén úgy tud csinálni, mint hogyha valami fajta gondolkodás lenne. És itt már el is mondtam a választ, tehát mivel az összes emberi hülyeség, részrehajlás, előítélet, rasszizmus, korrupció, minden, az benne van az írott anyagainkban is, nyilván mindenünkben, az életünkben, és ez egy létező ága jelenleg is az emmi kutatásoknak, hogy ezzel hogy harcoljunk, ezeket instant tovább örökítjük az AI-ba. Tehát abban a pillanatban, hogy a mai gyakorlatban létrejön egy AI, ezek már benne vannak. Persze ezzel lehet harcolni ellene, tehát megnézhetjük a betöltött adatokat, kiszehetünk belőle mindent, amiről úgy gondoljuk, hogy mit tudom én, mondjuk rasszista. Tehát ugye itt megint visszajutunk a korábbi látszólag filozófiai egyébként rohadtul gyakorlatias vitához, hogy tudjuk-e definiálni pontosan, hogy mi az a rasszizmus, olyan szinten, hogy minden egyes leírt mondatról el tudjuk dönteni egyetemben, hogy hát ez igen, az nem. Ugye tudjuk a választ, hogy nem. Tehát, hogy nyilván lehet olyat mondani, amiről így mindenki gondolja, hogy az, meg olyat, amiről senki se gondolja, hogy az, de a kettő között azért vannak átmenetek, és ott azért ezek nem ilyen egyértelműek, hogy teljesen világos, hogy egy mondat ez vagy az. Nagyon jó példa erre az Egyesült Államokban, van ez a rendszer, ez a szabad lábra helyezési kérelem. Nem vagyok jogi szakértőm, és akkor kutya. Az a lényeg, hogy ott, ha bizonyos többszörös gyilkos, stb. Tettennél, és esetén nem, de ilyen relatív kisebb, azért elég nagy bűnöknél is még van az, hogyha fizetsz valamennyi pénzt, akkor szabad lábon védekezhetsz. Néha ezek ilyen horror, tehát ilyen millió dolláros tételek, de néha meg kisebbek. És több államban is egy gépi tanulásos rendszerre bízták ennek az összegnek a megítélését. És ugye nyilván, ha egy összeg nagyon nagy, az gyakorlatilag a szabad lábra helyezési igénynek az elutasítása, mert ha azt mondom neked, hogy persze védekezhet szabad lábon, csak fizessél 150 millió dollárt, akkor az emberek többsége az nem tud ennyi pénzt előteremteni, tehát az gyakorlatilag a megtagadása ennek az igénynek. És hát kiderült, hogy itt bizony kőkeményen rasszista döntések születtek, ugyanis konkrétan az történt, hogyha fekete, tehát afroamerikai volt az elkövető, akkor valami, nem tudom, emlékszem a pontos százalékra, de iszonyú szignifikánsa, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem, egyszerűen nem, aki fekete volt, azt nem engedte ki szabad lábra előzetesből a rendszer. És hát persze nagy felháborodás volt, nyilván jogosan. És bevonták a fejlesztőket, mert mindenkit, hogy rasszizmus, stb. És hát ők mondták, hogy hát jó, igazából nekik nem úgy nincs bajuk a feketékkel, hanem ők se, meg se nézték ezt, akit azt csinálták, hogy a bírói korábbi sok éves gyakorlatot, azt betanították a rendszernek. Hát ők nekik álmukban nem gondolták volna, hát úgy néz ki, hogy ez a gyakorlat. És akkor itt azért egy ilyen, kialakult egy ilyen probléma, mert hát tényleg ez volt, tehát nyilván nem az történt, hogy ott a fejlesztők miközben ezt a terméket készítették, nyilván abban a reményben, hogy minél több amerikai államnak, vagy valószínűleg még más országoknak is majd ugye eladják, értelemszerűen. Direkt beleírták, hogy volt egy ilyen tétel a programkódban, hogy hát if fekete, then no male. Tehát, hogy nyilván nem volt ilyen, sőt, mi több, a bőrszín nem volt benne a vizsgált dimenziók között. Tehát ez nagyon jó, mert ugye mondhatták volna, hogy, vagy mondhatnánk, hogy hát ez annyira meritokratikus, annyira nem rasszista az AI, hogy hát nincs is ilyen dimenziója. Csak hát aztán nagyon hamar kiderült, hogy a cím az majdnem a bőrszín, mert ugye lehet tudni azért jó közelítéssel, hogy ki melyik részén lakik a városnak, az milyen környék, és ott általában milyen rasszhoz tartozó emberek, ugye hát főleg Amerikában, hogy tudjuk, hogy van kínai negyed, meg feketék negyed, meg ilyen negyed, olyan negyed, és hát gyakorlatilag a cím alapján az AI besatszolta, hogy milyen bőrszínű valaki, és jó eséllyel is találta, és innétől így megtalálta magának ezt az összefüggést, ami hát volt, de nyilván ezt nem az AI találta ki magának értelemszerűen, hanem az emberi összefüggésrendszer lett bele átörökítve. Tehát innétől azt mondani, hogy hát itt egy AI majd pártatlan lesz, hiszen nincs is ilyen dimenziója, tehát ne se tápláltuk, hogy az a vádlott az egyébként most fekete, vagy ázsiai, vagy fehér, vagy tök mindegy, hát majd nyilvánvalóan akkor pártatlanul dönti ezt el, hát nem.
Akkor itt felmerül az, hogy a mesterséges intelligencia azzal nem tud kezdeni, hogy mit csináljon egy politikus. Azzal tud valamit kezdeni, hogy hogyan csinálja a politikus.
Azzal abszolút.
Nem csak az üzenet eljutatására gondolok, hanem mondjuk egy adott területen kialakítandó policy-t hogyan alakítson ki. Mit vegyen számításba, mit nem vegyen számításba, és felül tudja írni mondjuk az emberi mérlegelést valamiféle hatékonysági protokollokkal, vagy nem tudom, hatékonysági tényezőkkel?
Hát erre igenis, meg nem is a válaszom, mert tehát nyilván tud. Tehát, hogy ezt most is megteheti bárki, hogy felmegy a ChatGPT-nek az oldalára, és megkérdezi, hogy mi legyen a tűzvédelmi szabályzat. És egy értelmes fél oldalt fog kapni arról, hogy erre a 7 aspektusra érdemes figyelni. És az nem lesz hülyeség, valószínűleg. De lehet, hogy abból a 7-ből lesz egy pont, ami nagy hangsúlyt fog fektetni arra, hogy tűzokádó sárkányokat mindenképpen tiltsuk ki a faházakból, mert azért az egy igen nagy kockázat. Tehát, hogy erre azt tudom mondani, hogy technikai értelemben lehetne erre használni, és tartok tőle, hogy sokan fogják is, és persze majd utána a tűzokádó sárkányos részt azt majd kitörlik, és akkor úgy fog tűnni, mintha ez egy értelmes dolog lenne. De ez a generatív modell továbbra is nagy mennyiségű, főleg az internetről betöltött anyagból dolgozik. Tehát tulajdonképpen azt kérdezzük, hogyha az AI-t kivesszük ebből a mondatból, azt kérdezzük, hogy az internet népére nagy átlagban rábízunk-e valaminek a policy-ét. És én nagyon remélem, hogy erre az a válasz, hogy nem. Vagy hát igazából vannak olyan kérdések, amiket rá lehet, mert hát végül is valahol ez a demokrácia is, hogy egyébként nem szakavatott emberek, és választópolgárok, és például én, aki egy csomó területhez egyáltalán, sőt, a világ legtöbb területéhez egyáltalán nem értek, nyilván, mégis szavazok róla. Legalábbis mégis szavazok politikusokra, akik aztán majd irányítják ezt a területet, holott, mit tudom én, szavazok arra, hogy ki legyen az egészségügyi miniszter. Jó, nincs ilyen Magyarországon, de értjük. Annak ellenére, hogy nem vagyok orvos, meg egyáltalán nem dolgoztam kórházba, fogalma, nem vagyok mentős, tehát közöm nincs a területhez. Nyilván azon kívül én is tudok vérezni, de hogy így nagyjából ennyi a közöm az egészségügyhöz. Tehát úgy ilyen értelemben lehet, de azért nagyon remélem, hogy amikor ilyen szakmai jellegű policy kialakítás zajlik, akkor az legalább részben szakemberekre bízzuk, és nem ez a... Szóval ahhoz hasonlítanám, amikor fáj a fejem, és akkor megkezdem a Google-t, hogy mi van, és majdnem biztos, hogy két kattintás múlva az agyrák. Tehát, hogy én azt remélem, hogy nem fog megtörténni, de nincs, fizikailag nincs akadály, hogy megtörténjen. Tehát, hogy valószínűleg meg lehetne írni egy átlagos párt, átlagos programjának több mint felét ChatGPT-vel egy nap alatt. Uh-huh. És valószínűleg senkinek nem szúrna szemet. Mert ha azt a hat témát, ami abban a kampányban, vagy lehet, hogy csak hármat, éppen fontos és kiemelt, arra van egy mondásunk, és az így repül a médiában. És egyébként a 29 másik programpontunk micsoda, tehát ha megnézzük azt, hogy egy kampányban milyen témák vannak, mondjuk 4-5 téma, amin így vitáznak az emberek, és akkor ezen kívül még van egyébként környezetvédelmi programja a pártnak, meg népművelési programja, meg ilyen meg olyan programja, amik így abban a kampányban nem fontosak. Tapasztalataim szerint ezek a témák, mint a környezetvédelem, ezek legalábbis itt az én, itt Magyarországon ezek nem annyira szoktak fontos elemei lenni egy, mondjuk egy országos választási kampánynak. Ha ezeket megírnátnák ChatGPT-vel, én nem hiszem, hogy ez bárki észrevenné, vagy bárki foglalkozna ezzel. Ez nem jó dolog, hangsúlyozom, de a gyakorlatban én azt gondolom, hogy egy 150 oldalas programot pikpak össze lehetne dobni, amiben olyan extrém módon nem lehetne egyébként belekötni.
Most beírtam a ChatGPT-be, hogy írja meg nekem egy szlovákiai magyar párt választási programját, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog összehozni belőle.
Valószínűleg a korábbi szlovákiai magyar pártok választási programjairól a neten olvasható dolgok zanzáját.
Igen, meg így általánosságokat ír, tehát
egészség. Hát persze, mert azt tud. Mm. Ja, ezt például nagyon sokan elrontják, ezt én megfigyeltem már. Most, hogy a ChatGPT kapcsán egy ilyen újabb média figyelem került a területre, mert mi, akik benne dolgozunk a szakmában, hogy nem lepődtünk meg a ChatGPT-től, tehát ez egy hosszú évek óta zajló evolúciós folyamat. Csak a médiában van az, hogy nyilván nem foglalkoztak a GPT-3-mal, amin a ChatGPT ül, a GPT-3-at megelőző GPT-2-vel évekkel ezelőttről, amilyen műszakilag az volt az érdekes számomra. Számomra a ChatGPT műszakilag nem érdekes, üzletileg persze, de műszakilag nem. Szóval, hogy most, hogy nagyobb figyelem került rá, és így látom, hogy a médiában így próbálgatják az emberek, és ilyen tök rossz dolgokat próbálnak csinálni. Mm. Tehát láttam embereket, meg posztokat, hogy hát beírtam neki, hogy A egyenlő 3, B egyenlő 4, akkor A meg B, és ki az ő hülye kiírta, hogy 17, hát ez a AI, ez teljesen, hát ez 20 alatt nem tud számolni, hát ez nonsense. És így ez egy generatív szöveggeneráló feature. Ennek nem kell tudnia számolnia, tehát nem ez a feladata, nem erre van. Hasonló módon, amikor, mit tudom én, megkérdezik tőle, hogy mit kell csinálni a kartériás vérzésre, és akkor ez nem jó választ adott, hát ez emberéletekbe kerül az AI butasága, és akkor rögtön meg lehet írni egy ilyen cikket. Nem ez a feladata. Tehát ez olyan, mintha a Google-t azzal vádolnánk, hogy hát elmentem egy nagyon összetett szívműtétre sebészként, ott helyben googliztam, hogy mit kell csinálni, és hát a páciens az meghalt, úgyhogy ez a Google hibája. Tehát, hogy körülbelül ilyen ez, amikor tényleg ilyen posztokat látok, hogy ez az egész hülyeség, mert mit tudom, én adtam neki egy nyelvtörőt, hogy ha én vagyok, én, te vagy te, ki a hülye, én vagy te, ugye ez a klasszikus óvodás vicceskedés, és akkor hát így beugratós kérdésre beugrott az AI, hát látjuk, hogy milyen kis puta. És én mindig ülök, hogy hát oké, de ha odaállsz az autód elé, és megkérdezed, hány óra van, akkor nem fog történni semmi, de ettől még az egy nagyon komoly műszaki eszköz, aminek nagyon hasznos képességei vannak, csak hát nem azt kell megkérdezni tőle, hogy hány óra van.
Ebből az is következik, hogy az Emmy alapvetően nem tud, vagy csak egy bizonyos szintig tud kreatív lenni?
Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye megint ugyanaz, mint az intelligencia, hogy most pontosan mi is a kreativitás. Az AI sem ennyire sem kreatív, egyáltalán. Tehát az, hogy ez generatív. Ez a jó szó, azért próbáltam én is ezt használni, mert amikor mondjuk egy Midjourney-ről beszélünk, vagy a DALL-E-ről, hogy ne csak a ChatGPT-ről legyen szó, ami ugye ez a képgenerálós, olyan, mint a ChatGPT, csak képet csinál, ugye beírjuk, hogy szeretnék egy képet, amin három ember van, ez ilyen gyerekrajz stílusban legyen megrajzolva, de mintha Van Gogh csinálta volna, és akkor csinál egy ilyen képet.
Ezzel fogom illusztrálni, ilyen képekkel fogom illusztrálni egyébként a cikket, már egy korábbi ilyen cikkemet is ilyennel csináltam, úgyhogy tök jó.
Hát simán, simán lehet, csak azt mondom, hogy itt nem, ez azért még, vagy hát nem tudom, ez azt mindenki dönts el magának, hogy ez kreativitás, itt arról van szó, hogy nagyon nagy mennyiségű képet látott, amikről tudta ezeket a metaadatokat, tehát látott egy Van Gogh képet, és akkor oda volt írva mellé, hogy ez egy Van Gogh kép, és ábrázol egy bögrét, meg egy napocskát, most mondtam valami hülyeséget, de érthető. És akkor ezek alapján ő próbál valamit csinálni. De most ez kreativitás. Tehát, hogyha most én, megmondom őszintén, azért képzőművészetnek szeretem fogyasztani nagyon, de csinálni teljesen tehetségtelen vagyok. Tehát én tényleg a óvoda szintjén tudok rajzolni. Most ha elém raknak három rajzot, három művet, teljesen mindegy, hogy milyen. Most nem kell egy Van Goghra gondolni feltétlenül, de lehet, teljesen mindegy. És azt a hármat én így összenézem, és abból csinálok egy ilyen egyveleget, és valahogy megrajzolom, most akkor én kreatív voltam. Hát, nem tudom. Ha ezt úgy hívjuk, akkor valami más legyen Van Gogh, akkor ő ne kreatív legyen. Vagy Dali, vagy nem tudom. Ha ez már kreativitás. A gép ezt csinálja, tehát ő generál minták alapján. Ha úgy definiáljuk a kreativitást, hogy olyat hoz létre, ami korábban nem volt, akkor igen. Tehát, hogy olyat hoz létre, ami korábban nem volt. De nem tudom, hát én ezt még nem érzem kreativitásnak, de ez játék a szavakkal. Ezek generatív programok, tehát az adatbázisuk alapján generálnak. Olyat, ami eddig nem volt, ez igaz, de azért nem arról van szó, hogy itt az AI-nak van egy művészi koncepciója, és akkor azt egy kép formájában elét tárja. Tehát ilyen nincs. És hát ez az igazi művészet. Most a festészet. Milyen most mindegy, hogy ez egy kép, vagy szobor, vagy zene.
De mondjuk az AI képes olyanra, hogy mit tudom én, megtervezz egy híd tartó szerkezetét olyan módon, hogy mondjuk abba az építészeti egyetemen valószínűleg megbukna a hallgató, hogyha azt a projektet adná meg, de mégis működőképes.
Nem. Nem, szerintem átmenne.
Átmenne, gondolod?
Már képes arra, hogy alkosson olyat, ami használható, abszolút. Igen.
De mondjuk igen. A szabályok fel...
Ezt konkrétan azért mondom, mert a legutóbbi projektemben használtam a ChatGPT-t, hogy írjon nekem kódot, mert mint minden munka, az enyém is olyan, hogy vannak benne, vagy nem mint minden, de mint a legtöbb munka, vannak benne izgalmas kreatív részek, amiket szeretek csinálni, amiért szeretem a szakmámat, és én tényleg nagyon szeretem. De vannak benne favágó részek is, amiket meg kell csinálni, mert minden projektnek része, hogy felolvasok adatot, betöltöm az adatot, nem tudom, micsoda, és utána jön az AI rész, amit én élvezek és szeretek, de van ez a viszonylag standard favágó rész, amit attól még meg kell csinálni, és nagyon fontos, de hát kuli munkarész. És ezeket kipróbáltam, hogy megíratom a ChatGPT-vel. És én arra számítottam, hogy copy-paste-tem, amit írt, és akkor minden második sort át kell írjam, de legalább a felét megúsztam. Na, rohadtul nem. Tehát így átraktam is. Talán egy sort írtam át, de az is olyan volt, hogy az az én gépemnek az egyedi ugye a fájlok, hogy hol találhatók a gépemen, tehát nyilván nem tudta a ChatGPT, hogy az én felhasználó nevem per users per projektnév per adatok mappában van, most mondtam valamit, ezt nyilván nem tudhatta, tehát ezt át kellett írnom, de semmilyen érdemi részt nem írtam át. Persze a favágó feladatra kértem, nem arra, ami az igazán izgalmas, vagy ami igazán hasznos rész, úgymond a munkámnak, de nélkül a favágó dolog nélkül, meg nem tudnám az izgalmas rész sem, és teljesen működött. Teljesen. Nem állítom, hogy mindig, nem állítom, hogy minden feladatra, de annak olyan feladatok, egy-egybe át tudtam menni. Tehát azt gondolom, hogy egy iskolai szituációban, amit felvetettél, ott ez abszolút működőképes lehet. Ha úgy kérdezed meg, hogy szeretnék átmenni azon a hídon, amit most a ChatGPT-ből másoltak le, mint építési útmutatót, és az alapján építették meg, és egyetlen építőmérnök nem nézte meg soha, nem szeretnék olyan hídon átmenni. De azt gondolom, hogy lehet, hogy az építőmérnök munkaidejének a, mit tudom én, 20-30, nem tudom hány százalékát lehet, hogy meg tudja spórolni.
Most csak ilyen jut eszembe ez a, mármint a kreativitással kapcsolatban. Hogy az mondjuk nevezhető-e kreativitásnak, hogy mondjuk van egy politikus, aki azt tűzi ki mondjuk a zászlajára, hogy mit tudom én, Borsod-Abaúj Zemplén megyében csökkentse a gyermekéhezést. És akkor a ChatGPT ad neki egy csomó mindenféle lehetőséget, illetve felvázol neki egy csomó olyan dolgot, amit az adatbázisokból tulajdonképpen ő magának úgy összeállított, hogy mik lehetnek mondjuk máshol hatékonyan bevált dolgok, meg ilyen-olyan dolgok, és mondjuk van között egy pont, ami mondjuk nem arról szól, mint mondjuk a tűzvédelemnél a tiltsuk ki a hétfejű sárkányokat a faházakból, hanem mondjuk felveti, hogy valami teljesen ilyen környezetidegen intézkedést, amiben, ha jobban belegondolsz, akkor lehet, hogy mégis van benne valamilyen ráció, mondjuk, mit tudom én, kös együttműködési szerződést ezzel és ezzel a szervezettel, amely aztán mondjuk együttműködhet mondjuk valami másik szervezettel, aki mondjuk tud olcsó krumplit szerezni. Teszem azt, most ennyi jutott eszembe, de lehet, hogy ennél vannak kreatívabb megoldások, hogy a ChatGPT mondjuk, vagy bármilyen MI, mesterséges intelligencia modul, mondjuk képes-e ilyen megoldásokra, amit mi akár kreatívnak is nevezhetnénk, de igazából csak nem volt a szemünk előtt.
Igen.
Vagy nem gondoltam.
Hát konkrétan erre, most így a Bazmegyei példádat most így nem tudom jól megfogni, de mondok másik példát, ahol már jelenleg is használják erre. És a következő adásban innét fogjuk folytatni. Háhá, jó helyen állítottam meg mi, csomót kerestem. Szóval innét fogjuk folytatni a következő előadásban, vagy következő adásban a beszélgetést, és még egyetlen dologra felhívnám a figyelmeteket, hogy találtam egy szerintem tök érdekes open source projektet, ami most épül, és a véletlen, abszolút teljes vakvéletlen úgy hozta, hogy mikor így megnézegettem, és meg is állapítottam, ez egész érdekes, ez olyan, ebben látok fantáziát. Pár nappal később az egyik hallgató megkeresett a Patreonon, ahol Patreon támogatom egyébként, ezúton is köszönöm neki, és kiderült, hogy ő bedolgozik ebbe az open source projektbe, és azért nem mondom a nevét, mert nem mondta, hogy mondjam be a nevét, úgyhogy most nem tudom, amúgy nem lenne nagy titok, de értitek. Szóval ő bedolgozik ebbe a projektbe, és hogyha meg tudnám tenni, akkor mondjam be nektek, ugyanis az Open Assistant-ről van szó, a link majd a show notes-ban ott lesz, egyébként openassistant.io/who/dashboard, és az a lényeg, hogy egy ilyen digitális asszisztens szeretnének létrehozni, de aminek amúgy egyébként szerintem tök jól állnak hozzá a dolgokhoz, de nem ez, mert azért ilyen van már, hanem hogy azért kerestek meg, mert szeretnék, hogyha magyar nyelven is képes lenne működni ez a digitális asszisztens. És ez tök jó, mert ez ritka, szerintem, és pláne az open source vidéken, mert fizetősben még csak-csak, de az open source-ba, és ehhez viszont nekik magyar nyelvű hangmintára van szükségük. És hát igazából az a kérés felétek, vagy felhívás, kedves hallgatók, hogyha van egy kis időtök, kinek mennyi, ha egy mondat, ha több-több, hogyha ellátogattok erre a linkre, ami amúgy az adás utcában benne lesz, akkor ha hozzá tudtok azzal járulni, hogy felolvastok néhány mondatot, és ezáltal hangmintát biztosítotok a projekt számára, akkor az nagy segítség lenne. Még egyszer mondom, ez legalábbis jelen pillanatban egy open source projekt, tehát nem a Google-nek dolgoztok ingyen, vagy valami hasonló amerikai, nem tudom, konglomerátumnak, hanem egy open source projektnek, amit néhányan fejlesztenek, nem tudom pontosan hányan egyébként. Úgyhogy, ha úgy érzitek, hogy van egy kis időtök, és ez poén, és így ennyit bele tudtok adni, és szeretnétek ennyit beleadni, akkor bátorítalak benneteket. A link a show notes-ban lesz. Amúgy ne feltétlenül csak ezt nézzétek meg, hanem szerintem az is megér 3 kattintást, hogy mi ez az Open Assistant, mert szerintem érdekes projekt. Úgyhogy ezt még mindenképp be akartam mondani nektek. És a következő adásban innét fogjuk folytatni majd. Sziasztok!